Szép jó estét mindenkinek! Ez itt az Örök Élet Felvidéki Podcast legújabb adása, sorrendben már az 54. És ezúttal is érdekes, egy érdekesnek tűnő témákról beszélgetünk. Méghozzá hárman, illetve négyen vagyunk itt a stúdióban. Méghozzá ABC sorrendben Balla Gábor, Jács László, Mészáros Attila, illetve a személyemben Tokár Géza.
Sziasztok!
Sziasztok! Oh.
És igazából ez a podcast eléggé sokat csúszott ahhoz képest, amikor felszerettük volna venni. Hát két hete terveztük, hogy közvetlenül az elnökválasztás eredményei után adjunk egy nem túl cizellált reakciót arra, ami éppen történik, vagy nem történik, kiki a habitusának megfelelően. De úgy gondolom, hogy azóta, hogy mindenki egy kicsit megnyugodott, és kiírta magából a fájdalmát különféle helyekre, talán egy fokkal józanabból is vissza tudunk térni arra, hogy már 14. napja egy olyan országban élünk, ahol a miniszterelnöket Robert Ficónak, és a júniusban hivatalból lépő államfőt pedig Peter Pellegrininek hívják. Szóval, ki az, aki elhagyja az országot?
Néztem ingatlanokat Ausztriában, meg azt, hogyha eladok itthon mindent, akkor mi jön ki.
De... Hainburgan van a Simkovicsóval, ott igazából mellé költözhetsz.
Ilyen Neusiedler Z mellé gondoltam hamar.
Én kicsit lekéstem ezt a poént, mert rögtön a választások másnapján kiutaztam Belgiumba, de annyit kiesett az adás, hogy közben vissza is értem, úgyhogy most már újból otthon vagyok. De amúgy tényleg itt teljesen ettől függetlenül nézegettem, hogy a belgiumi tengerparton ilyen apartmanokat mennyire árulnak, és meglepően kevesebb ér, mint amennyire számítottam, ilyen 150-200 ezer ér mellett kapni egész szépeket.
De az a fajta tengerpart, ahol nem lehet fürödni, vagy így csak nagyon-nagyon
hát azért van, hogy benne olyan 2-3 hét, amikor állítólag teljesen jó, de ettől függetlenül nagyon sok kollégámnak van ott ilyen kis lakása, tenger közelében is járnak ki egész nyáron.
És ez most az a rész, ami majd víz alá fog kerülni?
Nem tudom. Szerintem ettől nem kell még most félni.
Hát a biztosítás nagyon drága, nem? Így hosszú távú.
Nem, ne földszinti lakást vegye, és akkor megvan oldva.
De amíg nem kerül víz alá, addig a globális felmelegedés miatt egész jó klíma lesz, mint Horvátország.
Amúgy teljesen furcsa, mert egész Belgiumban sehol nem láttam ilyen kisebb városokban magasabb épületeket, mint ilyen 2-3 emeleteseket, és a tengerparton meg végig vannak ilyen 10-12 emeletes hasonló, mint a mi blokkjaink. Ott vásárolnak maguknak ilyen kis apartmanokat, és oda kivonulnak két hétre, egy hónapra nyáron. Amúgy hideg van, fúj a szél, hideg a tenger, most még senki nem volt ott, nyáron viszont tele van, és ennek úgy örülnek, lehet, hogy majd kinézek nyáron is. De ne tereljük el a szalat a...
Jó ez a téma, a választások, jó?
Ugye, amikor egyébként utoljára beszéltünk erről, akkor pont fél időben voltunk a két forduló között, és hogy visszanéztem ott az adást, gyakorlatilag én tippeltem egyedül azt, hogy Pellegrini fog nyerni, de én is félig meddig recesszióból, tehát azért, hogy mindenki csak és kizárólag a korcsok győzelmére szavazzon. Mennyire lepett meg titeket az, ami történt?
Engem annyira nem. Mármint, hogy itt ez nagyon kétesélyes volt ez az egész választás. Szóval az se lepett volna meg nagyon, hogyha Korcsok nyer, és ez sem lepett meg különösebben a Pellegriniért.
Engem az lepett meg, hogy sok-sok intelligens és művelt és hasonló kvalitásokkal rendelkező ember nyilatkozta úgy, hogy Pellegrini győzelmének örül, mivel hogy annak ellenére, hogy tudja ki ő és mi ez, és milyen konfliktusok voltak előzőleg, hogy hogyan fújt Fico, meg Danko is Pellegrinire a halasz miatt, meg annak a térnyerése miatt. Ennek ellenére azt mondták, hogy mégiscsak annak örülnek, mert bíznak abban, hogy nekünk, mint Szlovákiának, meg Magyarországnak csak úgy van esélye, azt idézem, ugye, csak úgy van esélye fennmaradni a politika vizében, hogyha majd így alkalmazkodik és megtalálják a megfelelő hangot mind a két oldalra, így hogy nem lehetnek teljesen elutasítóak az aktuális politikai szereplők Oroszországgal szemben, mert hogy egyszerűen nekünk ott kell lebegni a kettő között, ezért jó választás a Pellegrini.
Szerintem
nem, ez idézetem.
Szerintem alapvetően az, hogy Pellegrininek milyen az állítólagos politikai irányultsága, és a Smartnek és a Hlasznak, az még egy relatíve erős ér lehetne mellette, de hogyha megnézed, akkor egyrészt azt ők úgy hetente váltogatják, másrészt meg ez mellett egy korrupt és lefizethető kormányunk van, aki gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit mond most, már két hét múlva mást fog, és ez működik gyönyörűen, Ficonál is szépen látható, hogy egyik nap ezt mondja, másik nap másolom azt mondja.
Pont ezzel érveltem nekik is, mondom, nézzétek, mondom, lett volna egy ellensúly, valami, még ha tényleg gyenge ellensúly, de legalább valami ellensúly lett volna a szembeni jelenlegi kormánnyal kapcsolatban is, és ez most semmiképp sincs meg, úgyhogy nem tudtam meggyőzni őket. Csak mondom, hogy hangoztattam az ördögügyvédjeként ezeket a nézőpontokat.
Igen, szerintem is ez volt a legerősebb írva a korcsok mellett, szóval hogy az mellett, hogy nagyjából az, amit mondott, megállított, úgy többé-kevésbé egyet lehetett érteni, bár itt voltak mindenféle magyar témák, amiben, de ezt már megbeszéltük előző adáson. Viszont én nem tudom, szóval nagyon, nagyon kevés ér, úgyhogy a rendszerben gondolkozunk, akkor nagyon kevés ér volt Pellegrini mellett, szerintem így.
Meg majd a politológusunk megmondja.
Egy mosolyog a Géza időpor alatt, úgyhogy most megmondja, hogy miért nincs igazunk, és hogy igazából
miért is jó is van ez.
Én nem fogok ilyet mondani, viszont ugye én hát újabban újságíróskodok egy kicsit. Én a Pellegrini stábba töltöttem az előző estét, tehát a választási estét, meg az eredményvárot. Amúgy teszem hozzá, hogy az első körben meg a Korcsok stábba voltam, szóval mindig, ahol voltam, az a fél az nyert. Ez csak úgy, ha valaki esetleg ezt a Magyar Szövetségtől nézné, akkor ajánlom magam. Mindaználtal, amire ki akarom futtatni, hogy én amikor úgy ott voltam, és igazából ügyködtem, meg írtam a cikkeket, akkor úgy őszintén belegondoltam, hogy nekem úgy kimondottan egyik jelölt se a Sziam Csücske. És ezt teljesen őszintén mondom, hogy az én szempontomból teljesen mindegy volt, hogy kinyeri a választást. Szerintem ez egy szimbolikus funkció az elnöki. És azon nyugtattam meg magam, hogy akárki is nyer, nem annak fogok örülni, hogy ki nyer, mert nem tudok neki örülni, de annak tudok örülni, hogy ki miért veszített. És akkor gyakorlatilag ezzel kiegyeztem. Szerintem úgy Pellegrini nem számított arra, hogy így és ennyivel fog nyerni. Nem láttam ott azt a, legalábbis előzetesen, mielőtt jöttek volna az eredmények, azt a túláradó örömet. Szerintem ott vereségre készültek, és teljesen meglepődtek azon, amikor bejöttek a részvételi mutatók, illetve amikor kezdtek szállingozni a részeredmények.
Szóval ott vannak valami ilyen belsős információik, nem így a exit polokról, amikor nem nyilvánosak, úgyhogy azért valami infójuk csak látott.
Hát vannak belsős információik, de szerintem pont a szlovákiai választások az elmúlt 2-3 alkalommal teljesen mást hoztak, mint amit ugye az exit pollokból ki lehetett volna elemezni, és szerintem ezek a politikusok is arra kondicionálták magukat, hogy egyszerűen ne lovalják be magukat se abba a hitbe, hogy nyernek, se abba, hogy veszítenek azon a ponton, amikor kijöttek az exit pollok, már pedig azt hiszem, hogy azok, amik kijöttek, azok azt mutatták, hogy Korcsó fog nyerni a választási estén, hogy nagyon szorosan, de Korcsó fog nyerni. De tehát, hogy a hangulat tényleg csak akkor kezdett eloldódni, amikor már ilyen 70-80%-os feldolgozottságnál látszott, hogy egyszerűen ezt nem tudja semmilyen módon behozni a Korcsok. És akkor hirtelen megjelent ugye a Robert Fico, illetve hirtelen megjelentek ott még többen. De
hát, én nekem... Hát, voltak valahol így hátul a hátsó szobába, hogy észrevehetik, hogy előbörjön, vagy kimenjen a hátsó ajtón.
Én nekem meggyőződésem, hogy a Fico, meg hát a Danko ugye főleg, mert Danko oda se tudott érni, nem is akart, de hogy sokan voltak arra felkészülve, hogy Pellegrininek magyarázkodnia kell aznap este. Ami aztán nem így történt, hanem tartottak egy felszabadult kis bulit, kiengedték a gőzt, és meglátjuk, meddig.
Magyar politikusokról beszélj, kik voltak ott szövetségből. Őszinte voltam, mosolyog.
Én úgy érzem, hogy ők teljesen őszintén örültek, bár mondjuk az sokat mondó, hogy a magyar politikusok annak örülnek, hogy a Pellegrini nyer, tehát én azt nézném meg, hogy a magyar politikusok a magyar sikernek örülnek, és teljesen független attól, hogy egyetértek-e velük, vagy nem. A rendezvénynek az elején viszonylag hamar megjött a Gyimesi meg a Párdi Péter keletről. Ők ugye a Pellegrini mellébe álltak teljes válszélessége rögtön a legelejétől kezdve. Gyimesi volt a hangosabb, de Párdi is egyébként ott volt ebben a közegben. Jól érezték magukat, integrálódtak, úgy tűnt, hogy őszintén örülnek nekik, és teszem hozzá, hogy amúgy nem nagyon voltak ott más pártból politikusok, tehát hogy a magyarok ott voltak, de más nem nagyon. Ez még a legelején a rendezvénynek, és szerintem ez egy óriási gesztus volt, amit ott abban a pillanatban nagyon értékelt Pellegrini. És aztán a Forró Krisztián egy kicsit később jött be, nagyjából abban az időtájban szerintem, amikor Fico is megjelent. Mármint nem együtt jöttek, de ugye abban az időben. Szóval így. Érdekes élmény volt.
Hol volt jobb a kaja?
Volt egyértelműen a Korcsok stábban. Szóval ez az én kis élménybeszámolom erről az éjszakáról. Igazából az a furcsa, hogy két hete történt, de teljesen úgy érzem, mintha fél éve lett volna. Valahogy a kollektív memóriám ezt így hátra taszította az időben, de szerintem, hogyha bárki is gondolkodik az elnök választásról, akkor úgy mondaná, hogy régebben történt ez, mint két hét.
Uh-huh. Hát nézzük a pozitív oldalát, most így biztos nem lesz háború, olcsó lesz az élelmiszer. Mi is volt az itt többi ígéret?
Benzin lesz. Igen, valahogy nem működik, de majd látod, csak rossz időpontban néztük.
Még nem elnök Pellegrini.
Ez is igaz. Mit akartam nekem, ami engem meglepett, hogy a héten voltam fizioterapeutánál, és azzal fogadott, hogy kérdeztem, hogy milyen napjai vannak, és mondja, hogy depresszió van neki, hogy depressziót él át a választás után, úgyhogy, és ez úgy meglepett, hogy mondom, azért annyira nem ismerjük egymást, hogy csak így ezt így nekem így bevágja, hogy ő mintha sejtette volna, hogy én Korcsokot választottam, és mégis, és akkor így aztán így fura volt, na, szóval azt mondom, mégis hogyan lőtte be, hogy én nem Pellegrini az választó vagyok, azt mondja, hogy olyan normálisnak tűnik. Jaj, mondom, ez nem lehet így.
Jó, de hát itt a példa, hogy azért néha működik.
Szerintem, hogy rengeteg normális ember szavazott Pellegrinire, csak éppen az idióták vannak szem előtt.
Ja.
Esetleg meg van valami érdekes sztoritok a választásokkal kapcsolatban?
Nekem rám írt a 13 évvel ezelőtti ex-barátnőm, aki kint él Angliába, hogy menjek el és szavazzak Korcsokra, és azért teljesen meglepett, hogy...
Hallotta, hogy magyar vagy, és hogy ez így probléma.
Külföldi ügynökök beadkoznak a választáson.
I'm doing my part felkiáltással, így velem.
Bocsánat, 15 év, meghallja a feleségem, mindjárt megkérdezi, hogy miket beszélek, úgyhogy...
Á, nem hiszem, hogy nézi a műsor. De...
A Gábor legközelebb nem jön, akkor tudjuk, hogy miért.
Vagy más közegből jelentkezek, ugye?
Amúgy meglepően sok kolléga szóba hozta ezt Belgiumba. Én egy belga cégnek dolgozok, úgyhogy a kollégáim többsége belga. És úgy meglepően sokan úgy, mikor hallották a Szlovákiába jöttem, akkor ott tudták, hogy mi van, és hogy hát igen, most voltak a választások, hogy hallották, hogy úgy nem túl jó eredménnyel, mondtam, hogy tényleg. De nem tudom, hogy miért pont ez az oldal jelent meg náluk. Szóval senki nem jött oda hozzám, hogy gratulálok, hogy hallottam, hogy milyen jól végzettek a választások. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy hozta le a belga újság, vagy belga tévé.
Hát,
de ugye elég ukrajna pártiak is, és azt hiszem, hogy itt ott is az volt a főnarratív, hogy orosz párti.
Én megtartam mondani, hogy orosz párti, meg nem orosz párti, úgyhogy szerintem...
Szóval nem ezek a számunkra talán a lényegesebb dolgok, hanem ez a Szlovákia külpolitikájának állítólagos jövőbeli változásai.
Mit szóltak a mai hírhez, hogy megszavazták azt a őrült nagy csomagot Ukrajnának az amerikaiak?
Még úgy nincs teljesen megszavazva, de
a szenátus elég kerül hamarosan, igen.
Igen. Na, szóval, bocsi, még ezzel kapcsolatban is, de szóval jönnek ugye most az európai parlamenti választások.
Így van.
És a Magyar Szövetségnek meg a szlogenje az lett erre a választás, hogy ésszel és ne fegyverrel, vagy hogyan pontosan?
Józan ésszel, ami így alkoholhoz való kapcsolatokból régen egy ilyen fura szlogen.
Na, ezen kicsit felhúztam magam. És aztán keringett egy videó, itt, amikor egy forrót kérdezik, hogy pontosabb, mit jelent ez, vagy hogy mire appellál, vagy hogy képzeli el ezt, hogy józan észre oldjuk meg ezt a konfliktust. És amikor nem tud semmilyen módon válaszolni, utána 6-szor rákérdeztek, akkor így... Szóval én nem tudom.
Teljes mértékben leégettem.
Próbáljátok el nekem ezt elmagyarázni, létszél, ez mit jelent.
Nem, hát megkérdezte, hogy mi lesz akkor, hogyha nem küldünk fegyvert, mi fog történni, és akkor ezt a kérdést állandó jelleggel ki. Egyszerűen annyira nevetnékem volt ebből a dologból, hogy egyszerűen ez képtelen, mondom, ez hihetetlen, hogy így lehet politizálni, hogy egyszerűen állítasz valamit, és nem vagy hajlandó mögé beállni. Akkor legalább valami érveid legyenek a saját állításod mögött, érted, hogy ezt mondom.
Pontosan az, hogy legalább egy lépést tudja elmagyarázni előre valaki, hogy mit jelent ez pontosan, vagy megmagyarázni, hogy mit akarnak egy szlogennel.
Békét. De ez amúgy nem egy rossz szlogen, őszintén.
Kivéve, hogyha rákérdeznek, hogy mit szeretnének ezzel mondani, mert akkor nem tud semmit válaszolni. Szóval odáig egy jó szlogen, és tényleg biztos már rengeteg választó, akinek ez így elég, és valamennyire ez szerintem ez a választó hibája is, hogy
de akkor mondják azt
a magyar képviselet mostanra, és egyszerűen nincs semmilyen igény, hogy valami legyen a szlogenek mögött, és hogy valami legyen mögöttük, és hogy valami legyen egyáltalán.
Szerintem ezt amúgy egy kicsit alábecsülitek abból a szempontból, hogy tehát hogy magában a béke mindegy szlogen, és most teljesen elvonatkoztatva attól, hogy ennek mennyi a realitása, vagy nem. Mert nyilván ez egy teljesen más kérdés, hogy van-e realitása annak, hogy ott béke legyen, vagy hogy milyen feltételekkel, meg hogyan ki. De ugye magában véve ez a szlogen, ez egyáltalán nem rossz.
A szlogen mint olyan nem rossz?
De itt hogyan elérni egy agresszorral szemben?
Ez az, hogy mindenki békét akar.
Szóval és nincs háború párti oldal. Az a probléma, hogy ez az egész narratíva egy hazug narratíva.
Na, ez
ők így, a békapártiak, és a többiek a háború pártiak.
Ez így igaz, de onnantól fogva, hogy ez a fajta szó, ez kvázi ki van sajátítva, hogy az egyik oldal ezt használja, és a másik oldal pedig nem használja, onnantól kezdve ez gyakorlatilag kap egyfajta politikai kontextust, és hogyha ugye a másik oldal ezt nem használja, vagy egyszerűen nem gondolja úgy, hogy ebben a pillanatban ez egy opció, mert mondjuk nem reális, nem megvalósítható, stb., akkor onnantól fogva létrejön az a valóságértelmezés, hogy az egyik oldal az beszél a békéről, akármilyen irreális is legyen, a másik oldal meg nem beszél róla, de mondjuk azért, mert nem tartja megvalósíthatónak.
De pont ez a probléma, hogy minden ellenzék, szóval mind a két oldal nagyon világosan elmondta, hogy persze, egyértelmű itt a béka a cél, az, hogy nem foglaljuk valamilyen szinten bele a szlogenjeinkbe, de szóval ez a szlogen nem is ezt artikulálja. Szóval nem azt mondja ez a szlogen, hogy itt mindenképpen legyen béke, hanem azt, hogy mi ne küldjünk fegyvert a ukránoknak.
Józan észre a fegyverrel, itt szó szerint a szlogen.
Azt implikálja ez a szlogen, hogy miután nem küldünk fegyvert az ukránoknak, mi ebből kimaradunk. Tehát itt lesz béke.
De nem volt képes ezt megfogalmazni forró, nem tudom, hogy láttad-e ezt az interjút, és tényleg...
Igen, pontosan nem ezt mondta.
Mi lesz akkor, hogyha nem adunk fegyvert ukránoknak, és csak úgy teltett szája nézett, úgy valamit mondott, aminek semmi köze nem volt a kérdéshez, akkor megint megkérdezték tőle, akkor megint úgy játszódott egy kicsit, akkor megint megkérdezték tőle, és ez így tényleg vagy egy 5-6-szor, és nem tudott semmit mondani. És
jó, de ez két
van ez a téma. Ritkán használom ezt a szekundér szégyenérzet szókombinációt, de itt tényleg az volt, hogy nekem volt kínos, de amikor nézek egy ilyen filmet, akkor mikor valaki teljesen ilyen hülye helyzetben van, és pontosan ugyanez az érzésem volt, és
jó,
nem tudom, hogy ugye ezt meg eljátsza, vagy tényleg ennyire buta, de szerintem egyik megoldás se jó.
Pontosan ez szóval, hogy még csak nem is az, de szóval erről szó sincs, ahol, amit te mondasz, én sem nem hallottam se, hogy Géza, amit mondasz, hogy ez a mi szempontunkból béke, ez nem a mi szempontunkból béke. Szóval ez arról
szól. Egy átlagos szavazónak a mi szempontunkból béke. Egy átlagos szavazónak nem az a lényeg, hogy mi történik Ukrajnában. Az átlagos szavazónak Ukrajna, mármint átlagos alatt azt értem, hogy valaki, aki mondjuk béke szimpatizásnak, vagy hasonlóan tartja magát, hanem egy átlagos szavazó mondjuk egy, nem tudom, egy 50 éves nénike, aki a világ dolga iránt mérsékelten érdeklődik, de tudja, hogy Ukrajnában háború van, őt nem azt foglalkoztatja, hogy az ukránok meg az oroszok képesek egy igazságos békét egymással letárgyalni, hanem azt foglalkoztatja, hogy az unokája megye katonának.
Na jó, de itt de nem az a kérdés, hogy a ukránok vagy oroszok képesek-e valamit csinálni, nem az a kérdés,
ez a kérdés. Ez a kérdés lett feltéve a Forró Krisztiának, hogy az ukránok és az oroszok béke viszonyatának a szempontjából a fegyverszállítások mit segítenek, vagy mit nem segítenek.
Igen, de itt a lényeg, amiről mi beszélünk, az az, hogy a felvidéki magyarság képviseletének az elnöke képtelen arra, hogy bővebben kifejtse a saját tényleg egy bővített mondatot nem volt képes ehhez hozzátenni.
Igazából egyetlen válasz az volt, hogy az ember élet, amit szajkózott körbe-körbe, hogy az ember élet mindennél fontos. Ez gyakorlatilag nem lehet semmit. Ez ugyanúgy vonatkozhat a ukrán frontra is, ahogy ugyan vonatkozhat arra, hogy a helyi embereket behívják erről. És igazából nem volt arról szó, hogy igazából mindig ukrajnai háborúknak a helyi háború, szóval ukrajnai része a konnotáció volt.
Én teljesen elhiszem, hogy lehet érvelni az mellett is, hogy ne adjunk fegyvert Ukrajnának. Nem biztos, hogy ezt kell csinálni, lehet mellett érvelni, de nem érvelt mellette egy fél mondattal se. Mert nem tudott érvelni, mert az mögé gondolatok kellettek volna, amit mögé tesz a szlogen mögé.
Sőt, még olyat is mondott, egyébként olyat is mondott, hogy Ukrajnának van elég fegyvere. Szóval, amikor már hatodszor tették fel a kérdést. Hogy még akkor
jó, ez ilyen világos, csak én arra akartam utalni, hogy tudatosítsatok itt, hogy mondjuk, hogyha arról van, oké, egy dolog, hogy nektek ez így csapódik le, vagy valakinek, aki ugye ebben a kontextusban gondolkodik egy ilyen szlogenről, hogy most az ukránok szempontjából, az orosz invázió szempontjából, az orosz-ukrán konfliktusnak a megoldása szempontjából mennyire értelmetlen dolog is békét követelni, anélkül, vagy meg a fegyverszállítások leállítását követelni, anélkül, hogy ez bármit is hozzátenne a megoldáshoz, amivel egyetértek, a békének a hangsúlyozása, szlogenként használása, akár az EP választásokon, akár máshol, helyi szinten, nem ezzel kerül összefüggésbe a választóknak a lelkében, hanem a választók arra gondolnak, hogy a békének a hangsúlyozása az elsősorban arra irányul, hogyha valaki ezt ígéri meg, akkor gyakorlatilag Szlovákiát, vagy az ő saját kis környezetét egészen biztosan, garantáltan nem húzza bele ebbe a konfliktusba, aminek ugye az egyik eszköze például az, hogy valaki...
Ezt miért implikálja? Ezt nem értem. De ennek ezt miért implikálja? Az a szlogen miért implikálja ezt?
Ez a szlogen azt a látszatot kelti, hogy te vagy az, aki ki fog maradni ebből a konfliktusból, ami egyébként tovább implikálhatja azt is, hogy az ukránok azok így jártak, vagy bármi mást, de egy átlagos szavazónak, aki mondjuk, akinek vannak mindennapi félelmei, akinek tényleg olyan félelmei vannak, hogy kit, hogyan, miként visznek el a háborúba, mi fog drágulni, hol lesz a front, hol jönnek az oroszok, hol nem jönnek az oroszok, stb. Annak a választónak az elsődleges prioritása az, hogy akár a NATO, akár Szlovákia, akár az Európai Unió, tök mindegy kicsoda, hogy ne exponálja magát ebben a konfliktusban túlságosan.
Így
értelmezi ezt a békét.
Forró semmiért nem mondott.
Szó se volt erről, pontosan.
Szó se volt erről.
Jó, ez teljesen világos, de hát a Forró nem fogja elkezdeni azt magyarázni, hogy őt az ukránok nem érdeklik, mert az abban a pillanatban egy szlogen vagy egy főcím. Itt arról van szó, és szerintem innen indult igazából maga a párbeszéd, és csak ezért fejtegetem ezt annyit, hogyha valaki kirakja, hogy békepárt, békét akarunk, stb. Akármennyire is álságosan, meg hamisan hangzik, meg akármennyire is ez így önmagában nem mond az égvilágon semmit ugye az ukránoknak, tehát ők megsüthetik azt, hogyha te békét akarsz. Szépen hangzik, de mit kezdjenek ők ezzel, amikor oroszoknak ki kéne hozzávonulniuk, hogy legyen béke. De ettől függetlenül ez egy hatásos politikai szlogen, és egy hatásos mozgósító szlogen sokfelé. És megértem, hogy a Magyar Szövetség miért erre felé ment el. Annak ellenére, hogy
két dologra beszélünk. Igen. Hát két különböző dologról beszélünk. Egyrészt az a szlogen, hogy a szlogen egy jó szlogen, az lehet. De ettől függetlenül az meg, hogy az az elvárás a választók felől, hogy képes legyen legalább a saját szlogenjét megmagyarázni, vagy legalább elmondani, hogy ő mit gondolatta, az meg egy ilyen minimális elvárás kéne, hogy legyen. És tudom, hogy néha nem az, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az kellene, hogy legyen.
Szerintem, ha Furó ezt így elmondta volna, amit én elmondok, akkor az gyakorlatilag egy főcím azzal, hogy ő egy orosz párti ügynök, hogyha egy politikusi minőségben mondja el. Én így kívülről...
De mást is mondhatott volna, hogy bármit mondhatott volna, amit ő úgy gondol, hogy ez úgy mögötte van, de ő semmit nem mondott.
Az ő álláspontja az, meg igazából mindenki másnak is az álláspontja az, aki ezekkel az üres szlogenekkel kampányol, hogy ők ebből az egészből úgymond idézőjelben kimaradnak, ők azt szeretnék, a nagy általánosságban mindenhol béke lenne, és kész.
De viszont ezt lehetne, nem lehet túlmagyarázni. De viszont lehetne akkor egy szlogen, ami közelebb áll az álláspontoz. Mert itt ez konkrétan Netto azt mondja, hogy mi nem kimaradunk a háborúból, hogy gyakorlatilag hagyjuk veszni Ukrajnát.
Nem, kimaradnak a háborúból azzal, hogy nem küldenek fegyvert. És amúgy hagyják veszni Ukrajnát, ez zárójeles persze, de ez, tehát, hogy nem ez a szlogátjük, hanem az, hogy kimaradnak.
De mit jelent az, hogy józan észen? Tudom, mit jelent ebben a szlogánban a józan észen? Szóval, hogy ez ilyen annyira ilyen... Szóval akkor inkább nem, hogy ez gyakorlatilag... Most azt mondtad, hogy igazából ők nem mondnak semmit, de pont ez a szlogán mond valamit. Pont azt akar, hogy hát unió, ez a unió, szóval ez az Európai Unió parlamentben a kampány. Szóval azt jelenti, hogy a unió maradjon ki az egészből, nem Szlovákia, nem felvidéki magyarok, hanem ők ezzel a kampányok, hogy ezt a álláspontot fogjuk képviselni, nem küldünk fegyvert. Az egész Európai Unió, nem csak a szlovákok, és nem fogjuk megszavazni. Ami viszont tök gáz, szóval,
az unió nem is küldhet fegyvert, igazából minden fegyverszállítás gyakor bilaterális alapon történt egyes országnak a hatásköreiben eddig is.
Hát nem, oké, nem fegyver, de támogatást küldtek európai
és vannak tervek az EU-s támogatásokra is.
Költségvetésből küldtek EU-s
De azok humanitáris meg költségvetési támogatások, amennyire tudom, azok nem fegyverbeszerzési támogatások, bár itt lehet, hogy ennek utána kéne olvasnom, nem akarok ilyeséget mondani. Az amerikai segély az egyértelműen fegyversegély, viszont az amerikai segély megint csak egy kétoldalú segély, amit az Egyesült Államok küld Ukrajnának, és az például kimondottan fegyverszállításra, tehát hogy fegyver megrendelésekre lehet
felhasználni. Persze, csak ugye, hogy most ez független attól, hogy most oké, tényleg nem tudom én sem, hogy ez most fegyver vagy humanitárius segély, vagy bármi, de igazából ez azt implikálja, hogy ugye volt egy csomó olyan vétó ezekről a pénzekről, hogy ne küldjünk ennek pénzt. És azért az így van manifestálódik, viszont ezt merem állítani emberek fejébe, hogy amikor a magyar kormány vétózta ezeket a pénzeket, hogy akkor a szövetséges politikai ez mellé álltak be ebből a szlogennel.
Ez lehet, de még egyszer, tehát, hogy, és ez részemre igazából az utolsó ilyen kifejtése a dolognak, hogy, vagy nem akarok ezzel keleténél többet visszakanyarodni, de hogy ebben az értelmezésben, ebben az idézőjelben, és békepárti értelmezésben, és még egyszer, tehát, hogy nem, tehát csak hogy elmagyarázni próbálom, hogy milyennek a belső logikája. Ez a békepárti értelmezés az arra épít, hogy Oroszország meg Ukrajna nyilván háborúban van egymással. A háború egy veszélyes dolog, a háborúnak a eszkalálásából ki kell maradni, amiből úgy lehet legtisztábban kimaradni, hogyha egyszerűen az ország, az adott ország legyen a Szlovákia, Magyarország nem küld Ukrajnának fegyvereket. Ha más akar, tegye, de ők nem fognak, és ebből adódóan ők nem tekintik magukat a konfliktus részének. A béke akkor fog beállni, hogyha erről megegyezik egymással ugye Ukrajna és Oroszország, vagy egyes ugye a továbbfejlesztett elméletek szerint, akkor Ukrajna feje fölött Oroszország, meg Amerika, vagy bárki, nem tudom, a Soros, meg a kommunisták, vagy bárki leülnek, meg a illuminátusok egy kerekasztal köré, és akkor szépen megbeszélik egymással a feltételeket, de hogy ebbe az értelmezésbe a béketeremtés az nem a fegyverszállításoktól függ, nem azon áll vagy bukik, hanem aznál vagy bukik, hogy a megfelelő hatalmas személyek, és a hatalmas személyek alatt átlába, hogy elkezdnek mutogatni valaki teljesen másra, úgy döntenek, hogy akkor elég volt a béké, elég volt a vérontásból, meg a háborúból, és akkor megbeszélik egymással, hogy a saját érdekeiknek megfelelően, hogy fog ez az egész szituáció a későbbiekben kifejlődni. És ezért tudnak gyakorlatilag a béke üzenetek így nagyon könnyen gyakorlatilag egy kézlegyintéssel napirendre térni a fölött, hogy most ötölük várnak-e bármiféle konkrét megoldási javaslatot a békére, ők azt mondják, hogy legalábbis ez alapján, logika alapján, minek kéne nekem megoldásokat javasolni a békére, hogyha ez nem az én dolgom, hanem az oroszok dolga, meg az ukránok dolga, meg esetleg az amerikaiaké, meg ki tudja még hány szervezetet vonsz ebbe így bele a fejedbe az összeesküvés elméleteknek a széles skáláján.
De várj, erről szó sem volt, hogy még békét javasoljunk, hogy valami hasonló.
Hát konkrétan azt fejtegettétek, hogy forrónak miért nincs javaslat arra, hogy
nem ezt felelgettük. Szóval két dolog, hogy már csak az a probléma, hogy neked kell, teszem azt most így valaki, így ahogy ezt elmondta volna a forró, akkor csak azt mondom, hogy jó, csak nem rátok szó azok, mert ez így hülyeség szerintem. De viszont, szóval maga az, hogy ezt így magyarázza, és nem tudja elmagyarázni, az volt a fő problémánk eredetileg. Az, hogy ennek a szemantikai, tényleg, hogy mit akart ezzel mondani, mi az, ami a helyes döntés, az gyakorlatilag oda egy kommunikáció első jutott, hogy ezt indokolják, hogy miért. Már azt se tudták megmondani, hogy mit kéne indokolni. Tudod, hogy ma azt mondom, hogy argumentálni arról, hogy ez egy helyes álláspont, vagy nem helyes álláspont, odáig mi első jutottunk, mert nem ismertük közben álláspontot, mert csak egy szlogen volt, ami mögött már nem volt kifejtve az álláspont.
És jó, igazán... tehát én csak arra akartam utalni, hogy maga ez a békepárti szlogen, amivel belemegy akár a Magyar Szövetség, akár egyébként ugye ott a Smer meg a Hasz is borítékolhatóan az EP kampányba, és egészen jól működött ugye Pellegrinél a második fordulójában az elnökválasztásoknak, az egy nagyon is hatásos szlogen, ezekből a szempontokból, amiket én itt megpróbáltam itt végigvenni, és egyértelműen működik, annak ellenére, hogy valóban logikus vagy racionális választ, vagy kiutat arra a problémára, arra a háborúra, ami Ukrajnában van az orosz invázió miatt, azt nem nyújt. De nem is az a feladata, hogy nyújtson válaszokat, mert nem arra találták ki.
Persze, de úgy, mint állampolgárnak, nekem érdekem az, hogy akár csak ez el legyen mondva, vagy mint választónak, akár csak el legyen mondva, el legyen magyarázva, hogy pontosan egy párt mit képvisel, hogy érti ezt. És ha csak egy szlogen van, és már nincs közötti kifejtés, már nincs közte, nincs már lehetőség se argumentálni ez mellett vagy ellen, akkor ez már ott veszett ügy.
Oké.
Tudod? Na, szóval, hogy...
Jó, oké, mint hogy biztos vannak emberek, akik számára ez elég, és ez működik. Viszont még amit ehhez hozzátennék ezzel az egész békepártisághoz, ami érdekes volt, és azon kicsit meglepődtem, hogy ahogy a szövetség beállt Pellegrini mögé a két választás között, ott is csak ezek az érvek jöttek elő, tehát gyakorlatilag szinte meg se jelentek a kisebbségük, mint olyanok, hogy hanem békepártiság, és mi volt a másik? És a szuverén. És a szuverenitás. És hogy ezért állunk be Pellegrini mögé. És az úgy nagyon hiányzott, hogy előkerüljenek ott tényleg, hogy kisebbségi jogok, magyarok felvidéken, meg ilyesmi.
Hát ebből meg aztán nem fogunk vitatkozni, mert ebbe abszolút egyet értek vele.
Amúgy itt is volt egy ilyen szintén, az azt hiszem, hogy már a második forduló után volt ez az interjú szintén forróval, amikor kérdezték a Hedvigről, hogy erről beszéltek-e Pellegrinivel. Ez egy ilyen már a vicces rész volt, mert megkérdezték, hogy Pellegrinivel, hogy beszéltek-e Hedvig ügyről, és hogy mi volt a válasza, és akkor a forró azt válaszolta, hogy hát, Pellegrini akkor ő a parlamenti képviselő volt, miközben Korcsok a külpolitikába dolgozott. És ez volt a válasza. És tényleg akkor én így néztem, hogy most ez ennyire nem érti a kérdést, ennyire nem tud mit mondani, és úgy, hát nem tudom. Ez veszeti a szövetséget.
Igen, szóval, hogy... De pont azért nincs jó válasz, mert szóval ők beálltak ez mögé a dolog mögé, mert hát nyilvánvalóan itt próbálják azt, amit Magyarországon történik, vagy kopírozni, és azt a
találkozni. Alapból válaszolhatta volna azt, ami tényleg történt közte és Pellegrini között ebben az ügyésen, amiről beszéltek.
Igen, szóval, hogy, de én csak azt akarom mondani, egy kicsit lépést hátratéve, hogy teljesen beálltak ebbe a narratív harapófogóba, hogy van itt egy ilyen bizonyos dolog, amit történtek, és akkor ezt lehet számon kérni rajtuk, hogy ezt hogyan adják, például a Marina Hedvigről, a Benesdekit, akármit. És akkor ott van az a másik, de igen, de ennek ellenére, hogy a Marina Hedvig az a Fico kormány alatt, és a nem tudom éppen milyen pozíció volt akkor Pellegrini történt, és ennek ellenére csomó ilyen botrány, hogy nyelvtörvénytől kezdve minden más, beálltak mögéjük, és ezt nem lehet ez ellen, nem lehet jól kiargumentálni egyszerűen. Ezt vagy mellé beszélek, vagy...
Szóval... Hát de mellé beszélt, hát ez történt.
Igen, ami... Szóval, hogy akkor miért ezt választották? Szóval, hogy tudod, hogy most ezek után szavaz rájuk? Most...
Hát ezt megindokoltad, hogy ezt mellé beszélni kell, és azt történt.
Meg vannak ezek a
lábbanások. Igen, csak hát akkor tényleg... nem szavazottad, hogy miért szavaznak rájuk? Szóval,
hogy... Tényleg, hogy itt volt ez a két érvény egymás mellett, egyik, hogy mennyire jó dolog volt az a Minority Safe Pack, és hogy elkaszálták. Pedig ott az EU, hogy meg tudta volna mondani az államoknak, hogy mit csinálnak a kisebbségekkel. Másik narratíva, nehogy az EU megmondja az államoknak, hogy mit csináljanak, mert ezt az államoknak kell eldönteni. Ez a kettő egymás mellett létezik, és úgy mind a kettő igaz, és hogy senki nem gondolkodik el azon, hogy ezek úgy teljesen egymásnak az ellentétei.
Ez teljesen jó.
Egyébként, szóval, hogyha itt vagyunk, nem tudom, mert akarjuk nyitni a témát, hogy ti küldenétek fegyvert a ukránoknak?
Hát én gondolkodtam, hogy most támogatom ezt a... Van most egy ilyen gyűjtés, nem tudom, láttátok, mint mindkét
igen, is. Igen, erre is így gondoltam kicsit.
És úgy gondolkodtam, hogy támogatom, és most láttam, hogy trikót is lehet venni, és akkor ezzel támogatod, így egyre biztosabb, hogy legalább egy trikónyi összeggel beugrok.
Mert hogy, szóval, hogy szerintem ez egy ilyen tök alapvető kérdés, ami megosztanak emberek, hogy ez így most teszem azt, valamilyen befolyásunk van erre, teszem azt tudnánk küldeni nagyobb mennyiségű akár fegyvert, mert most amúgy se tudunk, ha jól értem. De hogy igazából ez egy jó stratégiája úgy általában, ami ellen ugye ez a szlogenek szólnak, hogy egyáltalán, vagy appellálnak el, vagy erre utalnak, hogy nem szabad fegyvert küldeni. De hogy igazából ez jó nekünk, hogyha ott a ukránok ezt a háborút fenntartják, vagy illetve hát folyik ezek a incidens, és majd valami lesz, majd esetleg oroszok itt megállnak, ahol most megállnak egy idő után, mert már ők is kimerülnek, vagy mindenki kimerül, vagy nekünk mi igazából érdekünk ebben, vagy mi a helyes morálisan, ami át, hogy nem ugyanaz a kettő.
Kicsit belegondolhatsz a saját szemszögedből, hogyha minket megtámadnának az oroszok, örülnél neki, hogy valahol gyűjtenének pénzt és küldenének nekünk lőszert. Én szerintem örülnék neki.
Hát szerintem ez két külön kérdés, mármint hogy az egyik, hogy az nyilván elemi érdeke mindenkinek, de amúgy az a vicces, hogy ez szerintem még a Fico meg a Orbán is elmondja rendszeresen, hogy nem akarják ők, hogy Oroszország itt legyen a kapuban, tehát hogy nem akarnak közös határt mondjuk Oroszországgal. Ezt mindenki tudatosítja, inkább ez az abszurd, hogy ennek ellenére ugye országos szinten a fegyverszállítás ez nem vetődik fel, vagy nem ilyen formában. Vagy teszem hozzá, hogy a szlovák magánfegyverszállítmányok simán mennek tovább is, tehát ez egy nagyon kőkemény biznisz, hogy a szlovák fegyvergyárak üzleti alapon minden további nélkül szállítanak be Ukrajnának, meg fognak is. És azt meg, hogy személyesen, hát szerintem, most ez a keletén egy sokkal durábban fog hangozni, de szerintem ez a dobjunk össze egy kis pénzt fegyverre az ukránoknak jellegű kezdeményezés, ez olyan jellegű pótcselekvés, mint amikor nem tudom, a szelektív kukába dobott ki egyik jogurtos poharadat, és akkor az úgy megnyugtat téged személyesen, hogy valamivel hozzájárultál a dolgoknak az állásához, de nem ezen fog múlni, hogy most 1 millió vagy 2 millió euró összegyűlik közösségi adományokból, hanem ehhez kormányszintű döntések kellenek és megállapodás.
Szerintem ez a szelektív személygyűjtés nem volt túl jó példa. Szóval, hogy...
Tehát egy csomó olyan dolog volt, amit altruizmusból csinálsz, bocsánat, azért, hogy neked jó legyen, és hogy saját magad elkönyveled, hogy te pedig hozzájárulsz a saját kis részeddel valamihez. Szelektív személygyűjtés amúgy szerintem tipikusan egy ilyen, hogy te összegyűjtöd a szemeted a kukába, de miközben meg a nagy cégek meg ugye tömegekbe szennyeznek meg, sokkal több káros anyagot bocsátanak ki az ipari termeléssel. De mindegy, tehát ez egy hosszú téma, nem kéne ebbe így belemenni. De hogy sok olyan dolog van, amit te saját magad a jó érzésedért csinálsz. Azért, hogy le tudj feküdni, és el tudj számolni a lelkiismereteddel. Szerintem a közösségi fegyvergyűjtés tipikus ilyen egy ilyen akció, hogy sokan, akik ebbe beleadtak, azok el tudnak számolni a saját lelkiismeretükkel, hogy ők megtettek mindent, amit tudnak.
Szerintem...
Igazából én akkor is el tudnék számolni lelkiismeretemmel, hogyha nem dobnak nekik pénzt. Úgyhogy itt nem látok nagy különbséget.
Nem, én is egyébként én elhiszem ez egy cseppetengerben, amit így összegyűjtnek ilyenkor ezekben a közösségi gyűjtésekben. De... És nem hiszem, hogy a lelkiismeretről szól, szóval valami is legalábbis nálam nem.
De mindenképpen egyrészt egy ilyen szimbolikus dolog is, hogy ezért tényleg van itt támogatás is, meg úgy jó dolog, hogy...
De egyébként visszatérve erre, hogy szóval, hogy én pont legalábbis én lehet, hogy naívan így látom, hogy az, hogy támogatják például a nagyhatalmak Ukrajnát fegyverre, és ott megállítják az oroszokat az a fronton, ahol most van, ez nekünk pont jó. Szóval, hogy nettó jó, hogy tényleg, amit akár Orbán mond, és ennek ellent mond az, hogy nem szállítunk neki fegyvert, hogy nem akarjuk Oroszországot itt a szomszédban, így vagy úgy. Szóval ennek a célnak eléréses pont ez hozzásegít, hogy nem, hogy fegyvert kapnak is az ukránok is támogatást.
Hát fegyverszállítás nélkül már rég összeestek volna, tehát ez teljesen természetes, igen, hogy ez jól jött Ukrajnának. Igen. Viszont, bocsánat, 40 percnél vagyunk, és ha már fegyverekről beszéltünk, meg potenciális eszkalációról, meg konfliktusokról, akkor ennél érdekesebb időpontban nem is jöhetett volna a Fallout sorozat, ami ugye a nukleáris háború utáni Amerikában játszódik. War never changes. Gábor, te végignézted? Vagy te még közben vagy?
A harmadik résznél tartok. Igazából azért... Jobb. Azért veszem ilyen lassan, mert nem akarom az egészet behabzsolni rögtön, szóval azt most úgy vettem, hogy minden napra egy részt.
Jó, akkor nem lövünk le poénokat belőle.
Jó, igyekszünk spoilermentesen beszélni róla, ezért voltam rá kíváncsi. Szerintem, ha két mondatos rövid kritikát kéne róla mondanom, ez abszolút a legjobb játékadaptáció filmen, amit én eddig láttam. Nagyon hangulatos.
Kicsit nincs kedved magát a játékokról mondani valamit előtte, hogy így
miről is van szó? Úgy általában világról, amikor miről szól, igen.
Jó, igen, tehát fejtsük ki, ugye a Fallout nevű játékról, illetve most már filmsorozatról is fogunk beszélni a következő 10 percben legalább. A Fallout az Egyesült Államokban játszódik, nagyjából a 2200-as években, amikor hát gyakorlatilag tehát bekövetkezett az atomkatasztrófa, az amerikaiak és egyébként a kínaiak azok össze-vissza lőtték egymást nukleáris rakétákkal addig, amíg egy atomsivataggá nem vált a teljes földfelszín. Kezd oda visszatérni az élet, illetve kinyílnak a pincék, amik ilyen, hát ilyen biztonsági pincék, egy biztonsági pincerendszer, amit az Egyesült Államok alatt gyakorlatilag bevezettek még a háború előtti években, és azok a túlélők, akik kijönnek, azok rácsodálkoznak arra, hogy a társadalom a maga vadságában az miként fejlődött, vagy éppen nem. A Fallout maga egy nagyon jó játék, egy szerepjáték, aminek van hát 4-5, hát legalább 5 része, de inkább sokkal több a különféle spin-offokkal együtt. Nagyon elborult humora van, miközben néha véres is tud lenni, és szerintem ez teljesen átadja a sorozat, de én épp eleget beszéltem róla ez napon, hogy átadnám nektek a szót. Ti mit gondoltok róla?
Hát én még kicsit hozzátennék. Mondjad.
Én még egy picit hozzátennék a játékhoz, hogy ez nem egy alternatív jövő, hanem ilyen alternatív múltból kiinduló jövő, tehát úgy képzeljük el, hogy nagyjából így azt hiszem, hogy már a 20. század más volt, így az elejétől kezdve, de a lényeg az, hogy ami így a 50-es, 60-as években volt ez a ilyen, ahogy nézték, hogy mi majd eljutunk az atomkorba, és az atomenergia lesz a jövő, ugyanakkor a elektromosság és a tranzisztorok azok ilyen nagyon alapszinten maradtak, és úgy jutottunk el a 21. századba ebbe a világba, hogy tényleg ez a, ahogy azt az 50-es, 60-as években elképzelték. Tehát a számítógépek egyszerűek, a technológia az ilyen, az atom alapú, tehát az autókban is ilyen kis atomreaktorok vannak, a design az megmaradt, ez nagyon gyönyörű, ez a 60-as, 70-es évek, legalábbis a későbbi 3D játékokban ez nagyon szépen látszik. Valamiért a zene is, ezek a 60-as, 70-es évek slágerei szólnak alatta. Így eljutottunk 2000, nem tudom pontosan mennyiig, ahol is végül ledobták a 77. Adották a bombákat 77-be.
Igazából az egyes kezdődik azzal, hogy pontosabban ugye vannak, ugye, ahogy Géza is említette, vannak ilyen spin-offok, van a Van Buren spin-off, ami végül is csak konzolra jelent volna meg, Pontosabban van Brotherhood of Steel rész, ami csak konzolra jelent meg, és van egy Van Buren nevű rész, ami nem jelent meg, csak egy, mit tudom én, 30%-a lett lefejlesztve, és aztán befutcsolt a projekt. És az egyes ugye arról szól, hogy pont ilyen hasonlóképpen, mint ahogy a sorozat is indul, hogy egy Vault Bailey lép ki a maga durva valóságba, és fedezi fel, hogy az ő problémájuk és az ő világuk mennyire nem fedi a valódi problémákat, amik odakint történnek, és mennyire befolyásolják majd a következő generációk életét is. Illetve, ami nekem nagyon-nagyon tetszett az összes játékban, mert én nagy Fallout rajongó vagyok, nekem itt van a falamon is három Fallout plagát is kiragasztva. Sőt, azon is gondolkodtam, hogy a Vault Boyt tetováltatom a vállamra azzal a híres hüvelykúj föltartással, amivel ugye lehet mérni, hogy most szaladni, van-e értelme még szaradni az atombomba elől, vagy nem.
És a special statjaidat, bocsánat.
Így. Szóval igazából én már 97-ben játszottam az első Falloutokkal, pontosabban az első az 97-ben jött ki, a kettes pedig 98-ban. És ha jól emlékszem a beszélgetéseinkből, nem egyedül vagyok, aki az egész angol tudásomnak az alapját azt ott kapta, mert ugye ez fantasztikus dolog volt, hogy a kurzorral mentél és kiírta, hogy mi az, és ez csúcs. Szóval olyan szinten, hogy már végigmentem azt hiszem az egyest is, kettest is, vagy hatszor, vagy hétszer, és olyan, hogy már németül kezdtem el újra játszani, mert ugye tudtam, hogy nem lesz probléma a játék játszásával, mert úgyis tudom, hogy hol vannak a megfelelő válaszok, meg minden, úgyhogy hihetetlenül fantasztikus volt a játék. De amit akart az egésszel kihozni, hogy ebben a cinizmus, ebben a játékban a sötét humoron kívül az, hogy a kormány számolva azzal, mármint hogy ez a jövőbéli amerikai kormány, számolva azzal, hogy miután atomcsapás kerül Amerikába, bármilyen kísérletet tudnak majd folytatni olyan dolgok nélkülözése mellett, hogy nem lesz megítélve semmilyen árnyoldal az ő kísérleteiknek. Szóval az egyes vaultok, ezek a bunkerekben, amik az embereket rakták, különböző dolgokkal készültek. Volt egy olyan vault, amiben 99 nőt raktak, és egy férfit. A másikban 99 nőt, férfit és egy nőt. És akkor ezeket így vizsgálták a andó jelleggel, ilyen szociológiai kísérleteket teljesen minden gond nélkül, hogy mi fog történni. Volt, ami a klónozással volt, ahol zenészeket gyűjtöttek össze, és fehér zajjal kínozták őket. Szóval ezek a játék megjelenésekkor mindig újabb és újabb valótokkal bővült ezeknek a valótoknak a száma, és más ellenfelek és más problémák jöttek szóba, úgyhogy ez a jelenleginek teljesen fantasztikus hangulata van, hogy teljesen átvették azt, hogy mi minden ott van, rengeteg ez a fanservice az nagyon ott van, hogy a különböző gyűjthető fickok a játékból, azok megjelennek ott az eladóknál, meg ilyesmi, szóval ezek a kis pipbolyok, elképesztő.
Még egy kicsit visszatérnék erre az 50-es, 60-as évekre, hogy nem csak ez az atomkort vitték át, hanem kicsit azt is, ahogy akkor
elképzelték
az most nem arra gondoltam, hogy atomenergiára, tehát akkor még voltak olyan elméletek, hogy bizonyos mennyiségben a sugárzás az gyógyíthat is, meg egészséges is lehet, és ez is szépen megjelenik, hogy a gólok ez miatt 200-300 évig is elélnek, mert olyan sugárzást és annyit kaptak, hogy ez nekik pont jó. Ugyanígy ezek a gyógyulások, gyógyszerek, amik sugároznak, meg ilyesmi, és tényleg voltak ilyen elméletek, hogy ez valamikor működni fog, hát nem jött össze, de ebben a világban ezek a dolgok működnek szépen.
És a politikai korrektség is, vagy pontosan a politikai nézet is ugye az 50-es, 60-as évekből, amikor valaki ilyen rejtett kommunista, meg ilyesmi, ez teljes mértékben át van emelve a sorozatban is, és a játékban is, úgyhogy az volt, hogyha ugye a hármasnak a végén, ott is az van, hogy amikor fölélesztenek egy robotot, még annak ellenére, hogy nem nagyon spoilerezem el, ott az egész robot szöveg az arról van, hogy kommunistákat gyilkolunk, és akkor a nagy robot megy végig is mindenütt, hogy where are the commies, és akkor azokat lőjük szana szét. És ez ugyanúgy megjelenik, ugye ez a 50-es, 60-as éveknek, az amerikai ezeknek a, szociális hangulat az a dolognak, hogy valakit meg lehetett bélyegezni, hogy kommunista, akkor az mindjárt elveszített karrier, stb. És ez ugyanúgy ott van a játékban is, és a sorozatban is.
Annyi, hogy én nem játszottam a játékokkal, csak nagyon keveset, de szerintem ez a sorozat zseniális, szóval olyan jól keveri ezt a groteszk, a humoros részét, a komoly részét, az a szereplő, a, nem tudom, hogy hívják a színészt, a Gold, aki játsza. Igazából három főszereplőnek a történeté és a körülöttől lévő dolgokra felépítve. Egyébként egy tök jó sztori is, meg ilyen eredet sztori is. Szóval,
hogy ami úgy gazdagítja az eredet sztorit, ezt úgy hozzáteszem, hogy tehát aki ismeri a Falloutot, az úgy fog felelni a sorozat után, hogy kapott valami új információt, ami logikusan beleilleszkedik a világba, és ez amúgy nagyon ritkán jön össze ezeknél a sorozatoknál, bocsánat.
Na, és egyébként a színészek is szerintem zseniálisak, hogy annyira beillik ez a naív csaj főszerepet, aki játssza, az valami hihetetlen jó, szóval ez,
én nem... Nagy szemeivel.
Nagy szemeivel. Úgyhogy néztem a trailert, és nagyon úgy fura volt így a trailerből, és aztán elkezdtem nézni sorozatot, mert többen ajánlották, és hát szerintem nagyon jó, két napot végignéztem.
Nekem azt tetszik,
hogy... Én meg azt akartam, hogy mondjuk te játszottál egy kicsit, meg szoktál játszani ilyen játékokkal, de neked így mennyire volt fura, hogy teljesen átvettek ilyen játékmechanikai dolgokat, például mikor ott halálosan megsebesítik a csajt az elején, és akkor beleszúr magába egy ilyen steampacket. Két percet később már vidáman futkos.
Azt értem, azt írtam is, és egyébként utána olvastam, hogy ez így el van magyarázva valamilyen valahol. És nem tudom, hogy játék vagy csak ilyen játékviki oldalán, hogy ez hogy működik, ez a steampack. De igen, hogy ez a játékban egy alapvetően nagyon jól működik, ugye minden játékban így majd nekiszaladsz a nem tudom, Doomba első segély doboznak, és akkor hirtelen meggyógyultál. Ez a filmben kicsit olyan gyanúsabb, még furább volt, hogy beleszúrja a tűt, és hasonló, és az hirtelen meggyógyul. De egyébként azt hiszem, ez el van magyarázva, hogy ez valami brutális regenerációs technológia, meg minden hatene, úgyhogy
de igen. De bocsánat, itt az naponton elmondom, hogy nekem a kedvenc részem, kettő kedvenc részem van. Az egyik rögtön a legeleje a bevezető, ahol gyakorlatilag a csaj felsorolja a képességeit, és egy-egybe le tud modellezni, hogy hogy néz ki a Falloutból a karakter. Tehát elmondja, hogy mennyire jó a beszédben, mennyire jó a közelharcban, és így tovább. Szóval meg tudod csinálni konkrétan a Falloutban. Ez ennyi információból simán a csajt saját magadnak.
Ez úgynevezett más... special tabla, ugye a strength, perception, endurance, intelligence,
charisma,
agility, és a luck.
És a másik pedig a legvége felé, most mindenféle spoiler nélkül van egy pont, ahol föl kell törni egy számítógépet. Ez pont úgy zajlik, mint a 3-as meg a 4-esből, hogy gyakorlatilag neked ilyen, nem veszik ugyan végig, de az a képernyői megjelenik előtted, és hogy a karakter megbirkózik, az pont az, mint a játékban. A játékban a hasonló szavakat kell a betűegyezés alapján azonosítanod egy ilyen táblán, mint kis ilyen aknakereső, és pont ugyanazt csinálja a karakter, pont ugyanúgy néz ki, és nagyon-nagyon hatásos, anélkül, hogy túlmagyaráznák. Tudod, hogy éppen töri fel a számítógépet. Geniális.
Amit neki hozzák, a díszlet egy nagyon igényes. Ezek az atomrobbanás utáni városok, a voltak, az látszik, hogy az teljesen megvoltak, hogy szépen
építettek. Nagyon sok dolgot felépítettek, igen, egy jóval kevesebb a cégei, tényleg ilyen messzi dolgok, meg ilyen megvalósítható dolgokat csináltak csak számítógéppel.
Az, hogy a gólnak úgy le van, nincs orra, ilyen Michael Jackson-osa kinézete, de szóval minden, meg a karakterek is olyan jók, szóval, hogy olyan jól nézni egészet, hogy, és tök sok poém van benne, ami ilyen teljesen jól kijön, szóval...
Mindenki a játékban, mindenki a filmben, aki ott van, lehetne bármelyik játékban egy mellék karakter, vagy fő karakter, bocsánat.
Csak annyit akartam mondani, hogy ugye az első, általában ugye a hardcore rajongók azt mondják, hogy az 1-es, 2-es, és még a Fallout Tactics, amit azt mondani, hogy az az eredeti, ugye izometrikus nézetű játék, és viszont a 3-as, 4-esben viszont olyan dolgokat emeltek be, amik nagyon varázslatossá teszik a játékot, mégpedig azért, mert a 3-as az Washington és környékén játszódik. Ebből kifolyólag komplett benne van a washingtoni metróhálózat, benne vannak a múzeumok, benne vannak az emlékművek, stb. És teljesen véletlenül valamit nézegettem a napokban Washington kapcsán, és Google Maps-on keresztül, és tudtam tájékozódni a játék szerint, mert annyira lemodellezték az egészet, illetve a 4-es ugye aztán igazából a 2-es, az 1-es 2-esnek, igen, az 1-es 2-esnek a környékét idézi fel, de abban pedig a hozzáadott úgynevezett DLC-k elképesztően szórakoztatóvá teszik a játékot, és rengeteg utalás van aztán ezek a DLC-kkel, mindenféle földön kívüliekre, meg ilyesmi, rengeteg ilyen humor van elrejtve, hogy mit tudom én, lemész egy őrült mély laboratóriumba, és akkor ott vannak aztán a UFO-k egy halomra dobálva, mert éppen azokból vonták ki a tudósok a DNS-eket, és akkor próbáltak valamit összehúzni ide-oda-oda. És akartam folytatni még a listát, ugye Fallout 76-os, ami jelenleg most még a legújabb, ami kín van adva, de ez is már ugye 3 vagy 4 éves játék, az pedig végülis egy elég nagy ívet kanyarít ki az amerikai térképből, és ott is véglátogathatók teljesen ikonikus helyszínek, sí, paradicsomok, stb., ami valódi életben is ott vannak. Szóval egy amerikainak, aki tényleg azon a környéken élt, vagy látta ezeket élőben, ezekben az épületekben somfordálni, ez olyan lehet, mint talán annak idején a Unreal Tournament-es térképe a Matt Fizzről, amit ugye megcsináltak, és elég sokáig keringett jobbra-balra, hogy a folyosókon gyilkoltátok egymást, úgyhogy hasonló élmény lehetett aztán. Ez is, vagy hasonló mény lehet ezeknek a játékosoknak, vagy a nézőknek is.
Igen. Szóval tényleg melegen ajánljuk, hogy nézzétek ezt meg, de nyugodtan még áradozzatok róla, mert én azt hiszem, hogy mindannyiunkat megérintett.
De tényleg ezek a apróságok, amikor még a játékban is vannak ilyen, még nem is a játék része igazából, de ezen a bibolyon lehet játszani ilyen játékokat, és akkor még a sorozatban is ott játszik a gyerek rajta. Ugyanezt a lövöldözős játékot így két monokrom képernyőn, és pontosan ugyanaz, amit te is játszasz meg ilyen. Ez tényleg, hogyha odafigyelnek ilyen apróságokra, az rengeteget hozzá tud tenni.
Nekem az is tetszett, hogy mennyire betartották például a Brotherhood of Steel-nek a hierarchiáját, ami a játékokban is szerepel, azt átvitték teljes mértékben a sorozatban is, hogy ott vannak a scribe-ok, ott vannak a paladinok, ott vannak az elderek, és hogy mi a hitvallások, és mi alapján közlekednek. Szóval teljesen mértékben nem nagyon tértek el, meghagytak mindent, ez hihetetlen jó volt.
Amennyire tudom, hogy ezt úgy vették ezt a sorozatot, hogy ez kánon, tehát a lesz játék a jövőben, ez nyugodtan hivatkozhat a sorozatban történt dolgokra is, tehát ugyanúgy része teljes történetnek.
És berendelték a második évadot.
Igen,
de egyébként, én szeretném kérdezni inkább, hogy például ezek a paladinok, meg, ja, most megválaszoltad, gyakorlatilag, hogy ezek ténylegesen, nekem egy kicsit, ami nem illet bele, vagy úgy első látás, hogy ezek ilyen, mint hogyha ilyen túlfejlettek volna többiekhez képest ezekkel.
Nekik az volt a szerencséjük. Igen, az volt a szerencséjük, hogy ők egy ilyen rangerek voltak, akik aztán elkezdtek, elég jó helyen voltak, szóval kívül estek mindenféle támadási zónán, és volt egy úgy ilyen John Connor-szerű, aki tudta vezetni azt a zászló aljat, vagy mi a fenét, aki éppen annak idején kikerült az atombomba támadásokat, és ők úgy érezték, hogy nekik kell fölvállalni a rendőr szerepét, és újra megteremteni a rendet azáltal, hogy az emberiségnek a vesztét hozta a technológia, úgyhogy ők azok, akik önmagukat kinevezték, hogy nekik kell összegyűjteni, majd ők felügyelik a technológiát, hogy nehogy még egyszer megtörténjen ugyanez. De érdekes spin-off még ebből kapcsolódóan, hogyha valakit megillhetett a Fallout, és még nem találkozott vele, akkor ugye ez az eredeti elképzelés a Wasteland nevű játékból indult el, abból lett aztán a Fallout, és aztán lett a crowdfundinggal segítségével lefejlesztették a Wasteland 2-est, ami fantasztikus játék, illetve a Wasteland 3-ast, ami még jobb játék, legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy az meg még igazából még drasztikusabban mutatja be ugyanezt a világot. Szóval ott is ugyanúgy ott vannak a gúlok, ugyanott vannak az egész kannibál, meg ez a törvénytelen világ, és sivatag, és atombomba, és stb. Úgyhogy nem csak a Fallout, hanem a Wasteland is teljes mértékben fölvállalhatja ennek a múltját, ennek a sorozatnak.
Jó, talán a legelső Wasteland, az már túl. Az túl ilyen pixeles, bár van annak egy ilyen javított változata, de az is eléggé nem a mai
de ember
játéka, de kettesár.
Nem ugyanaz, ott igazából a Wastelandből egy kicsit hiányzik ez a 40-es éveknek az a restaurant nosztalgiája, hanem egy kicsit ilyen dokumentaristább, mondjuk úgy, de ettől függetlenül tehát, hogy nagyon jó játékokról van szó, egy csapatot irányít, azt nem egy hőst, és hogyha valakinek bejött a Fallout, az izometrikus, tehát amit felülről irányít a akciópontok, stb. Egy kicsit ilyen XCOM-os Fallout-ként kell elképzelni.
Többen a taktikai játék.
Igen.
Jól tudom, első Fallout lett volna Wasteland folytatás, csak valami jogi okok miatt nem, és aztán teljesen eltértek, de maga ez a lényege, hogy jövőbe posztapokaliptikus világ, ahol vannak ilyen magukat rendőrnek kiáltó különböző csoportok, vagy esetleg ilyen szintén ilyen különböző kis csoportok, akik ugye maguk kis területén jóval magasabb technológiai szinten állnak, mint a népnek a 99%-a, és úgy valakik ellenőrzik a világot, valakik úgy irányítani próbálják, valakik csak úgy elbújni a többiek elől, és...
De számomra mondjuk rá, az kicsit meglepett, hogy mindjárt az elején mindjárt bemutatták az egész anyahajót a Brotherhood of Steel-nek, ugye, ami mondjuk rá a négyesben ugye a közepében jelenik meg, és az előző részekben szó sincs róla. Vertibirtökről is nagyon-nagyon elvétve találkozol. Az egyesben nem is, de ott igazából csak meg van említve, hogy átutaztam
valahova.
Le van zuhanva, az igen. A kettesben ott használod, hogy eljussál valahonnan valahova, de nagyon-nagyon ott van, hogy van róla, és itt meg puff, bevágták, hogy ott van mindjárt hat, meg ilyesmi, szóval mondom, gyerekek, mi lesz itt, hogyha mindjárt az első részben ellőtték ezeket.
De még egy csomó dolog, amivel nem foglalkoztak, és simán a második részben van helye, szóval nincsenek mondjuk ott a szupermutánsok, nincsenek ott a Deathclaw-ok, egy csomó mindenbe bele lehet kapni, de hát ez egy gazdag világ.
Vannak könnyek egyébként? Hogy vannak ez mögött valami regény, vagy ilyesmi, vagy ez csak úgy valaki kitalálta a játék kedvére a világot?
Lehet, hogy van, de nem tudok róla.
Viszont
könyvek alapján írtak.
Ha már itt tartunk még...
Könyveket a játék alapján.
Bocsánat. Tehát ha már itt tartunk, és szerintem ezzel le is zárhatjuk, mert annyira sokat beszéltünk az apokaliptikus dolgokról, de ugye vannak még ilyen spin-offjaik, amikkel találkoztunk, például társas játék, amivel szerintem ti játszottatok is annól. Tehát, hogyha valaki akar, még bele akar kóstolni a Falloutba, ami még eszembe jutott, van egy mobiljáték, a Fallout Shelter, ami technikailag nem kánon, de idő agyoncsapásnak elég jó tud lenni. Illetve van egy társas játék, amit próbáltatok. Erről esetleg még pár szó lehet, hogy belefér így a végére.
Igazából a Fallout Shelternek is megjelent társas játék verziója. Azt is beszereztem már, és van ugye, azt hiszem a Laci, te vetted meg, és aztán én tőled vettem meg a Fallout dobozos verzióját, ami végül Igen. is olyan volt, hogy a hármasnak és a négyesnek így ide a történet világából szemezget, és vannak aztán benne az egyes szereplők együtt is mozoghatnak, és ilyen kooperatív szerűség az egész, úgyhogy van mindenkinek egy minie, és akkor azzal halad, a saját feladatát próbál meg ott, de akár aztán egyedül is olyan játszható az a játék, nem kell, hogy több játékos legyen.
De igen, ezt játszottuk.
Igen, ott az van, hogy mindegyik sztorinak két oldala van, és mindegyik játékos úgy dönthet, hogy melyik oldalnak segít, és ez miatt úgy néha úgy nagyon egyenlőtlen az egész, meg néha olyan furcsán jön neki a questek, hogy valaki elkezd, és egy másik befejezheti. Viszont azóta pont ezeket a hibákat állítólag kijavítja, hogy jött hozzá egy ilyen nagyon kis kiegészítő, ami csak annyit csinál, hogy ugyanezek a történetek végigjátszhatók teljesen kooperatívan, tehát mindenki ugyanazon az oldalon van, és állítólag azzal nagyon jó lesz az a játék, de ez nem volt meg nekem, és nem is próbáltam, és ezért adtam el, mert nekem a alapjáték ez miatt nem tetszett. Tényleg, hogyha egyik oldalnak nagyon segítenek többen, akkor a másik oldallal már nem lehet nyerni, és ez olyan hülyén jött ki.
De legközelebb akkor Fallout partit nyomunk, hogyha a Gábor hozza a játékait.
Elhozom.
Szerzünk Nuka-kólát.
Ennyi fért a mai adás, mert igazából átléptük itt az egyórás időkeretet bőven. Van még bennünk szerintem pár sorozat, meg egyéb téma, ami ki fog jönni legközelebb. Igyekszünk két hét múlva jönni egy újabb adással. Mindazonáltal nagyon remélem, hogy az, akit érdekel legalább érintőlegesen a apokaliptikus világ, azaz az Egyesült Államok az atomháború után, illetve Szlovákia az elnökválasztás második fordulója után, az tartalmasnak találta a mostani adást. És ez volt az örök életnek a legfrissebb, az 54. adása.
Én még ide így betoldanák annyit, hogy nyugodtan írjatok, főleg, ha valami nem tetszett, és gyertek a Discordunkra.
Így igaz. Mindenkinek ajánlunk melegen a Discord csatornánkat, a Facebookos oldalunkat, illetve nyugodtan, dühösen írjatok bármelyikünkre rá a privátban, és közvetíti az üzenetet a többieknek. Mindenkinek nagyon kellemes estét, illetve napokat kívánunk. Ez volt az Örök Életnek az 54. adása, és akkor inkább bejelentem a kollégákat, majd mindenki individuálisan elbúcsúzik. Szóval nagyon örültem, hogy itt voltunk négyen is, névleg Balla Gábor, Kiács László, Mészáros Attila, a szemében pedig Tokár Géza. Sziasztok, minden jót!
Sziasztok!
Sziasztok!